Na, hát akkor elkezdjük, jó? Elismerés. Ugye múltkor beszéltem már az elismerésről, hogy mennyire fontos a másik számára az elismerés. Tehát egy kapcsolat az sohasem hirtelen lesz rossz, vagy nehéz, hanem az mindig egy folyamat. És ha nem teszünk semmit ellene, akkor hát úgy megkeményedik meg úgy egyre nehezebb lesz. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember, tehát valóban, ahogy a múltkor mondtam, dolgozzon, illetve erőfeszítést tegyen a házasságáért. Tehát ugye férnek olyan ember a férfi, hogy tehát szeretne mindig védelmezni valakit. Tehát legyen saját tulajdona, irányíthasson, alkothasson, szerethessen. Múltkor mondtam a hölgyeknek, hogy hagyják a férjüket álmodni. Tehát, hogy hagy álmodjon. Lehet, hogy annak semmi reális valósága nincsen, amit ő álmodik, de nem jön mindig lehúzni a földre, hogy akkor na, szállj vissza a földre, hanem hagyni kell álmodni. Tehát érdemes most a hölgyeknek mondom, megfigyelni a férjünket, hogy mit csinál, amikor játszik a gyerekkel. Ugye erre szokták mondani, hogy karácsonyra apuka szeret mindig olyan játékot venni a fiának, amivel majd ő fog játszani. Tehát, tehát megnézni, hogy játszik a gyerekekkel, hogy munka közben. Mert sokszor akkor mutatja meg, hogy mi az, amit szeret csinálni, amit a szabad idejében csinál. Tehát fontos megdicsérni a másikat. Tehát sokszor egy férfi számára nagyon fontos, hogy nem érzi azt, hogy eléggé tisztelik otthon, majd erről még fogok beszélni. Tehát nagyon sokat jelent egy férfi számára, ha azt hallja, hogy a felesége büszke rá. Tehát fontos, hogy, és erről majd ma erről lesznek a kérdések, ugye ma is úgy lenne, hogy adnék kérdéseket, amiről egymás közt beszéljetek, hogy mennyire ismered a másikat, hogy mennyire ismered az érdeklődési körét. Ha a férj érzi, hogy a felesége törődik az ő érdeklődési körével, igazán közel érzi magához a másikat. Aztán egy érdekes dolog, amit még mindig ez a lesznek egy testből veszem, majd nektek mutatnám meg, akik nem voltatok, hogy ott van az a halomkönyv mögöttetek, hogy az mind ilyen házasságról szóló könyv, akár nyugodtan pakolhatod, és kicsit külön raktam most őket, tehát ezek a Gyökösi Bandi bácsi könyvei, ez a Gabriel Calvo atyának a könyvei, ezek a nők és férfiaknak külön-külön szóló, ez a, mit tudom én, amit csak a férfiak tudnak, vagy csak amik a nőt tud, a feleségek könyve, férfi útja, ez két részes. Ez a Stóc, ez pedig házaspárnak, tehát egyaránt szól. Tehát végén válogassatok, illetve a végén ne felejtsem, hogy hagyd ajánljak egy könyvet azoknak, akiknek mondjuk 1-től 10-14 éves gyerekük van. A végén szeretném ajánlani majd ezt a könyvet. Jó, ezt most olvasom, és valami egyik legjobb könyv, amit olvastam gyereknevelésről. Úgyhogy ezt nagyon fogom majd ajánlani. Ja, tehát hogy fontos, hogy a férj, ott tartottam, hogy férje dicsérni kell. Éppen arról beszélek. Szóval láttam én is már olyan férfiakat, akik jobban bántak a kocsijukkal, mint a feleségükkel. Tehát több időt töltöttek vele, de nem csak kocsi van ilyen, tehát a múltkor találkoztam valakivel, akinek ilyen kerti medencéje van, és akkor az asszony panaszkodott, hogy a kerti medencéje sokkal van törődik, mint velem. Tehát hogy nem csak kocsival lehet, tehát biztos sok ilyen dolog van, amivel a másik több borával esetleg, aki tudja. És miért bánik többet a kocsival? Maradjunk a kocsinál. Azért, mert a kocsi egészen az övé, úgy érzi. Tehát a osztatlan a felelőssége. Tehát, hogy fontos a férfinek ez, hogy valóban, tehát akár az elismerés, akár, hogy valóban érezze a felelősségét azért a dologért, ami rá van bízva. Nagyon fontos, amit ez a szerző ír, hogy a házasságban fontos, hogy a gyengétség a férj részéről is meglegyen. Akkor voltunk az apa-fia kenuzáson, ha valaki nem hallott még erről, hogy mi ez az apa-fia kenuzás, akkor nagyon ajánlom mindenkinek, nyáron megyünk a Szigetcsücsökre apák a fiúkkal, úgyhogy majd erről majd mesélünk még. Tehát ott beszéltem erről az új férfiről. Tehát aki megint csak egy osztrák szerző volt, aki erről beszélt, hogy, hogy elindult talán egy ilyenfajta dolog, ahol a fér jobban ott van a családban, a házi munkában, mint régebben esetleg volt ez, mert 50-100 évvel ezelőtt. És tehát fontos az, hogy a férj részéről is meglenne a gyengétség a feleség felé. Tehát a hölgyeknek nagyon fontos, de hát ezt majd ők elmondják itt a személyes beszélgetésben, hogy legyenek gyengét pillanataik. Tehát amikor a férj részéről is megkapja ezt a gyengétséget. A háziasszonyok, tudnátok erről beszélni, hogy a feleségek állandó időzavarral küszködnek. Ezt látom időnként én is így egy családban. És itt ugye az időbeosztás, a fontossági sorrend felállításában a férj nagyon sokat tud segíteni a feleségének. Tehát egyfajta kívülálló szemével. Tehát, hogy együtt dolgozzák ki a fontossági sorrendet. Akár legyen az a gyereknevelés, vagy a munka, vagy bármi más.
Ebből csak a veszekedés van már.
Igen.
Ez egy kritikus dolog, tehát együtt kidolgozni az ő...
Az nem megy. Az ő idő, te beosztod az ő idejét.
Az a túl könnyű betudálni osztani, igen. De az... Mondjuk nem a tapintatos... Tudod, az előbb a férfi is legyen...
Gyengéd,
igen. Tehát ez nem az a kettő, hogy együtt nem fér meg egymás, hogy beosztani az ő idejét. És legyek közben gyengé.
Gyengéden oszd be az ő idejét. Fog beszélni majd a férfi és a nő munkaköri leírásáról, az Efezus 5-ben található ez. Ott van erről szó, hogy a férnek mi a feladata, tehát kormányozni és szolgálni. Tehát nem mi ez őrizni és védni, vagy van ez a... Tehát ez a kormányozni és szolgálni. Tehát valahol ő a családfő, neki kell kormányozni, és erről mindjárt még fogok beszélni. Tehát, hogy legyen ez a kormányzó és szolgáló szeretet, de erről még szeretnék majd még beszélni. Ha a fér túl hangsúlyozza a hatalmát, akkor a feleség elveszti az önállóságát, a bizalmát. Ha viszont csak szolga, akkor a felesége bizonytalan lesz és irányát veszti. Tehát, hogy fontos ez a szeretettel szolgálni és vezetni valahol a családunkat. Három elképzelést szeretnék mondani a házasságról. Az igazgató, a háziasszony és a segítőtárs. Ez a három féle megközelítés. Az igazgató, hogy a rátermettebb döntsön a házasságban dolgokról. Előtte most tipikusan van egy házas pár, ahol ez van, hogy a rátermettebb dönt, tehát magyarul a feleség dönt. Ugye a férj itt bizonytalannak érzi magát, nem tud határozottan cselekedni, fél a felesége véleményétől, visszavonul a vezetéstől, és ennek a vége mindig veszekedés. És látható módon előtte van a házaspár, tehát egy ellenséges érzés van benne a felesége iránt. Bizonyítani akarja, hogy a felesége is téved. És ezért kialakul egy verseny is. Ugye, amit a múltkor mondta, hogy állandóan kijavítja a másikat. És ezért máshol keresi, ahol elismerést talál, illetve tiszteletet. Tehát ez az egyik típus, ez az igazgató. Tehát, hogy ki az igazgató a házasságban. Ugye a feleség látja a férje hiányosságait, és átveszi a vezetést. Persze benne is ellenérzés van emiatt, mert hát nem, ez az ő világa alapvetően, és ő is máshol keresi a kielégülést, akár a gyerekekben, akár a munkában. Tehát itt a versengés, amit kulcsnak is akár lehetne mondani. Másik elképzelés a házasság, hogy hölgy mondta, én csak egy házi asszony vagyok. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem. Tehát többször felolvastam már nektek, itt ottam ott, akik voltak már több ilyen alkalmon, amikor bemegy a ügyintőzőhöz, az önkormányzathoz az anyuka. Majd legközelebb előkeresem és felolvasom, akkor emlékeztek rá. És akkor, tehát egy hihetetlen frappáns megközelítése annak, és hogy nem igaz az, hogy én csak egy házi asszony vagyok. Tehát, hogy unalmas, otthon, egyhangú, monoton, stb. Panaszkodó. Tehát erről legközelebb ne felejtsetek el, hogy ezt kikeresem, és akkor ez tényleg egy jó. A harmadik a segítőtárs, amikor kiegészítik egymást, és bátorítják egymást. Tehát itt a kulcs a kiegészítés. Kiegészítés. No, akkor nézzük ezt az efezusi levelet, amit ígértem. Tehát az efezusi 5.21-28, otthonra ajánlanám, hogy keressétek ki, vagy olvassátok el akár együtt is. Tehát a férfi és a nő munkaköri leírása. Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak. Ő a test üdvözítője. De amint az egyház Krisztusnak van alárendel, hogy az asszonyok is mindenben a férjüknek, ti férjek szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat. Önmagát adta érte. Dicsővé tette magának az egyházat, hogy se fol, se ránc, sem más eféle ne legyen rajta, hanem szent és szeplőtele legyen, ugyanígy a férfiak is szeressék feleségüket, mint önön testüket. Ki szereti feleségét, önmagát szereti. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, ketten egy test lesznek, nagy titok ez. Én pedig Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát mindegyitek úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Ugye itt az engedelmességről van szó, az asszonyoknak, erről most nem akarok belemenni, ma múltkor beszéltem már erről. Tehát az engedelmességről, hogy mi az akadály az engedelmességnek, hogy az ember rögtön látni akarja az eredményt, változást lásson nála, félek attól, hogy eldeformálja a személyiségemet, ha engedelmeskedem neki, félek attól, hogy olyat kér tőle, ami nehéz, félek attól, hogy hibát követ el, hogyha én engedelmes vagyok neki, hogy felelőtlen lesz, vagy pedig ott van az emberben a büszkeség, én jobban tudom, mint ő. Tehát mi az engedelmesség lényege? Hogy ahogy Jézusnak nem okozott engedelmesnek lenni az atyának, ugyanúgy, tehát ezt az engedelmességet élni, azt gondolom, házasságban igenis lehetséges. A férjeknek pedig azt mondja, tehát az Efezusi 5, hogy férjek, szeressetek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Tehát ez a lényeg. Tehát a férj erre van meghívva a házasságba, hogy önmagát adja érte a másikért. Bár ez mind a kettőnek azt gondolom valamiképpen fontos. Tehát, hogy az életemet adom érted. Tehát ez a kulcs, ha ezt sikerül tudatosan megélni, én azt gondolom, hogy a házassága az embernek újra és újra kivirul, újra és újra feltámadás lesz benne. Tehát az, hogy az életemet adom érted. Ha megnézitek, ezt teszitek napról napra. Tehát napról napra az életedet adod a másikért, kis apró dolgokba. Csak amit lehetne az, hogy tudatosan. Tehát mindazt, amit teszel amúgy is, tehát tudatosan tenni. Tehát, hogy el tudom engedni a vélt, vagy valós igazamat. Az, hogy fontosabb vagy nekem, mint az én igazam. Tehát, hogy az életemet adom érted. Tehát miért veszekszünk? Mert nem merem az életemet adni a másikért. Nem merem elengedni az igazamat. Tehát nézd meg, az összes veszekedésnek ez a kiinduló pontja. Ugye, a veszekedésről most nem akarok sokat beszélni, csak egy gondolat, hogy két vajta veszekedés van. Van a destruktív, és van a konstruktív. A destruktív, az rombolja a kapcsolatot, mert a saját igazadat akarod bebizonyítani a másiknak. A konstruktívba pedig azt nézed, hogy mi az, ami előrébb viszi a kapcsolatotokat. Én ezt megnézni akár most, amikor lesz a kettes beszélgetés, kettesben, hogy hogyan szoktál veszekedni a másikkal. Destruktívan vagy konstruktívan? Tehát rombolja a veszekedés a kapcsolatotokat, vagy építi? Tehát a saját igazadat akarod bizonygatni a másiknak, vagy pedig azt nézed, hogy mi az, ami előrébb vinni a kapcsolatotokat. Tehát most csak ennyit így a veszekedés, most ennyit többet nem akartam beszélni. És például a veszekedés után soha se azt ígérd meg a másiknak, hogy nem fogsz vele veszekedni, mert fogsz. Hanem azt ígérd meg, hogy mit teszel azért, hogy legközelebb ne veszekedj vele. Tehát ne azt ígérd meg, hogy nem fogsz, hanem azt, hogy mit teszel azért, hogy legközelebb, tehát destruktív módon ne veszekedj vele. Egy veszekedés után egyébként érdemes belegondolni, hogy ha te lennél a feleséged, vagy a férjed védőügyvédje, akkor mit tudnál felhozni az ő mentségére. Könnyebb talán úgy megbocsátani. Ki kezdje a megbocsátást? Vagy a bocsánatkérést? Ugye, hát aki hibázott vagy, aki kezdte. A gyerekek itt a hittanórán. Ő kezdte, mondom, tudom. Mindig ez van, mindig a másik kezdi. Tehát sose te kezded. Tehát ez valahogy megjegyeztük a házasságba is, hogy a házasságba is, hogy hát ő kezdte. Tehát mindenki kezdte, meg kinek volt igaza. Annyira mindegy, nem? Tehát ha az életedet akarod adni érte, annyira mindegy, ki kezdte. Tehát, ja, meg ez, amit a Szent Pál mond, hogy ne nyugodjék le a nap a haragotok felett. Tehát sokkal nehezebb másnap megbocsátani, mint vagy bocsánatot kérni, mint aznap meg tudnád tenni. Ja, van, akinek már ez a könyök éljünk ki, de valaki még nem hallott, hogy hagyd mondjam el, hogy volt egyszer egy 60. házassági évforduló, és kérdeztem a ünneplő nagyapád, dédapád, hogy mi a titkuk, mint mondjak a fiataloknak, hogy 60 évig szeretetlen hűségben éltek, és akkor mondta, hogy atya, mondja meg nekik, hogy minden este volt közös ima, és minden este volt békecsók. Na, zseniális, gyönyörű. Biztos, hogy elmondom. Szóval tényleg, tehát, hogy minden este legyen közös ima, és minden este legyen békecsók. Ugye múltkor volt a házi feladat, akik nem voltatok, hogy kellett írni imát egymásért. Nem tudom, sikerült-e mindenkinek. Tehát, hogy egy pár mondatos imát kellett írni a másikért, amit kértem, hogy a héten minden nap mondjatok el. Ha valaki nem írta meg, akkor most kettőt kell írni. Tehát lehet imát írni, hogy együtt írjátok azt az imát, és együtt imádkozzátok el. Ugye a házasságotokért, persze a gyerekeket mindent bele lehet venni, de lehet olyat, hogy egyedül írsz egy imát a másikért. Hogy Uram, köszönöm neked a házastársamat, köszönöm, hogy megajándékoztál vele, a legjobbat találtad nekem, ugye életem fő fogását, amúgy ezen poénkodtam. Tehát, és akkor ezt az imát mondogat. Na, tehát visszatérve a nagyapára, tehát gyönyörű, hogy minden este legyen közös ima, és minden este legyen békecsók. A férfiak ezt zseniálisan kifejlesztették, hogy egy kiadós családi veszekedés után olyan jól tudnak aludni. A feleséget ott teszi a fene, ott mellett, hogy nem igaz, hogy te ilyenkor bírsz aludni meg, és akkor ott az meg ott horkol, szóval együtt nem bír, és akkor felébredsz. Hogy bírsz ilyenkor aludni? Szóval most már sehogy. Tehát fontos ez, hogy ne nyugodjél a napahallgatók felett. Zseniális a Szent Pál. És akkor kérdeztem ezt a nagyapát, hogy ezt mondja, hát soha nem jutott eszébe, hogy elváljon a feleségétől. És akkor mondta, hogy elváljak? Szóval az nem. Hogy agyon csapjam, azt igen, de hogy elváljak, azt nem. Ja. Tehát, ugye, amit megint csak mondtam a múltkor, hogy a egyik anyuka mondta, hogy a férjem hibáit a Jóistennek mondom el, a jó tulajdonságait pedig neki. Tehát, hogy dicsérem. Tehát, és amikor a hibáit a Jóistennek mondom el, az azt jelenti, hogy imádkozom érte. Tehát fontos ez, tehát, hogy hordozza másokat az imádságodban. És fontos, tehát kidobni azokat a köveket, amiket az ember őriz a vitrínbe. Tehát amiket hozzám hajtgált a másik, a házas életünk folyamán, sokszor ott őrizzük a vitrínbe azokat a megbántottságunknak a köveit, időnket kivesszük őket, onnan leporoljuk és visszatesszük. Tehát, hogy dob ki azokat a köveket, dob ki. Nem kell. Semmi szükség, és nincs is helye semmi ott a házasságodban. Volt egy ilyen, hogy egyik anyuka mondta, hogy azt mondja, van egy férjemnek egy vír, amit nem tudok neki megbocsátani. Mondom, micsoda? Hát, hogy nem jött be velem a kórházban másik gyerek születésekor. És mondom, ezt mondtad neki? Nem, neki ezt tudni kellett volna. És mondom, hány éve volt? 14 éve. Hát azóta hordoztam magába ezt a fájdalmat. Azóta hordoztam. Sokszor látom, volt ez az igazgató házas pár típusnál a versenyt egy házasságban. Tehát, hogy viszi a kalapot, vagy egymás felülmúlni. Tehát, hogy ott kezdődik, hogy bírálom. És a legkisebb hibáit észreveszem. Persze rögtön szóvá is teszem. Sokszor ez a félutas házasság, hogy elmegyek egy ideig, és akkor ott várlak. Tehát, hogy elindulok, teszek egy lépést feléd, és majd ha te is teszel egy lépést felém, akkor megteszem én is a következőt. Ez a 50-50. Tehát nem. Tehát ez, amit mondtam, ez a elsőként szeretni a másikat. Tehát elsőként nem arra várni, hogy megbocsásson, hogy bocsánatot kér, hogy elsőként szeretni. Tehát ez a legnehezebb. De feladni a büszkeséget, feladni az, hogy nekem volt igazam. Miért én kérjek bocsánatot? Nekem volt. Ő kezdte, mert nekem volt igazam. Tehát ez az elsőként szeretni a másikat. Nem érlegeljem a másikat. Ez a hölgy, amit mondott, hogy 14 éve nem jött be a férje, tehát ez a dédelgetett harag. Hogy nézd meg, hogy van-e ilyen dédelgetett harag, amit úgy hordozol a férjed, vagy feleséged iránt. Amit ott őrzöl a vitrínbe, azt a sértődöttségnek a kövét, amivel megbántott téged. Tehát ez a gyűl, ami öl, gyűlölet lesz belőle. Tehát, hogy nem szabad, ki kell dobni. És az idő semmit nem gyógyít be. Tehát a szőnyegalásokról a problémákat az 20 év múlva is ott lesz az akkosz, amit besöpörtem a szőnyeg alá. Én azt tapasztalom, hogy, vagy azt gondolom, hogy ha két ember elindul Krisztus felé, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek. Ezt így tudnám mondani, hogy itt van középen az Úr Jézus, és itt van a két házaspár, picit talán messzebb egymástól, és ha mind a kettő elindul befele, tehát Jézus felé, akkor egymáshoz is közelebb fognak kerülni. Tehát sokszor én láttam, hogy ha vannak is gondok a házasságukban, de mondjuk nem ezért indul el az ember alapvetően Jézus felé, de az biztos, hogy ha mind a ketten elindulnak felé, akkor egymáshoz is közelebb fognak kerülni. Isten első intézménye a házasság volt. Sokszor látom azt, hogy emberek úgy harcolnak Istennel, pedig talán nem is Isten ellen harcolnak, hanem a karikatúrája ellen, amit rárajzolt a világ, vagy rárajzoltak emberek. És ezért fontos az Istenképnek a tisztulása az életünkbe. Ugye Ádám boldog volt Istennel teremtéskor, mindent meg tudott vele beszélni, és Isten látta, hogy nem jó neki egyedül lenni. És ezt valószínűleg Ádám nem értette. Mi nem jó nekem egyedül lenni. És ez az egy, amire Isten a teremtés után azt mondta, hogy nem jó. Mindenre azt mondta jó. Erre az egyre mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Én minden teremtményét úgy teremti meg, hogy bízzon benne, hogy hozzá tudjon fordulni. Vagy Ádám is. Ádám teljesen megbízott Istenben. És akkor felébreszti benne a vágyat az Éva után. És ezután teremti meg. Ja, Éva... Ugye, ahogy olvasok a Teremtés könyvében, bár hát tudjuk, hogy az azért egy elbeszélés a teremtésnek, tehát azért nem így történt, de ott olvassuk ezt, hogy a oldalborda lett, hát abból lett megteremtve, úgymond, tehát a férfi karjának védelme alatt áll, így is lehet mondani, hogy védi ugyanakkor a férfi szívét is. És akkor bemutatja őt Ádámnak, oda vezeti Évát Ádámhoz, és akkor Ádám ott felugrik, uram, hát ez az, hát ez kellett nekem, hát erre vágytam, nézd, még van egy pár bordám, hát még nyugodtan ebből is. Tehát ez a kérdés, Isten megkérdezi tőled, hogy megbízol bennem, hogy a legjobbat vezettem hozzád? A legjobbat találtam meg neked? Tehát Ádám még nem ismerte Évát, Istent ismerte, tudta, hogy ez Isten jó. És tudta, hogy az Éva, aki az Isten ajándéka, az is jó lesz. És hogy a múltkor mondtam, lehet, hogy az Éva időnk egy kicsit hisztés lesz, az Ádám kicsit bunkó lesz, de akkor is a párom minden este Isten csodálatos ajándéka. És a hibái is ajándékok számomra. Mit kezdek a hibáival? Lássak túl a hibáin. Tehát őt magát lássam, és ne a hibáit. Tehát a hibái Isten ajándéka számomra, ugyanúgy Isten smirgléje, az Úr felhasználja a másik hibáit a te növekedésedben. Valaki így mondta, hogy felfedeztem, hogy azokról a tulajdonságokról van szó, hogy szükségem van rájuk, mármint a férjem hibáiról, vagy tulajdonságairól, amelyet kezdve meg akartam rajta változtatni. Ugye a múltkor beszéltem erről, hogy egy ember van, akit meg tudsz változtatni, és az te magad vagy. Tehát nem a másikat akart. Tehát akkor, amikor bármilyen módon visszautasítom a házastársamat, való Istenben kételkedek. A legjobbat adta nekem. Ugye Ádám hitt Istennek, nem mert Éva, hanem mert Isten tökéletes. Az Éva nem tökéletes, de az Isten igen. És ő a legjobbat akarta neked adni. Itt, akik már többször voltak, hallották tőlem ezt, hogy a görögben háromféle szó fejezi ki a szeretetet, vagy a szerelmet. Van az erosz, amely a testi szeretetről, szerelemről szól, az érzékiség, testiség. Ebben van nagyon sok önző szeretet is ebbe az eroszba, amikor az ember van a középpontban, én vagyok a középpontban. Aztán van egy másik görög szó, a phileo. A phileót használja a görög akkor, hát ugye a Szentírásban, amikor két ember közt gyengét, kölcsönös szeretetet akarja kifejezni. A másik egész személyét szeretjük. Szeretlek, mert te is szeretsz engem. Általában a házasságoknak a többségében ez az első kettő keveréke van jelen. Ez a félúta szeretet, ez a fileó. Szeretlek, mert te is szeretsz. Elmegyek valameddig, és te is addig elősz. És akkor van az agape, amelyet mindig az Isten ember iránti szeretetére használ, hogy az Isten így szereti az embert. Felülmúlja az első kettőt, és ez a szeretet, amely teljesen önfeláldozó, önmagát odaajándékozó, feltétel nélküli, elkötelezett. És a házasságban az ember erre az agape szeretetre van meghívva. Erre a mindent odaadó, feltétel nélküli, teljesen önfeláldozó szeretetre. Isten az agape nélkül senkit sem hívott meg a házasságra, hogy ne tett volna téged alkalmassá arra, hogy a másikat ezzel az agape szeretettel szeresd. Ugye, tehát ezért fontos, hogy hálát adni a másik hibáiért is. Ha csak a hibáival szembesítjük folyamatosan, akkor elveszíti a bizalmát. Ha ironizálunk rajta és gúnyoljuk esetleg, akkor elveszíti a bizalmát. Ugye, ezért mondtam a múltkor, hogy mennyit dicséred a másikat. Hogy tudod ezzel a növekedést adó szeretettel szeretni, tehát ami neki növekedést ad. Tehát nem visszahúzod a földre, szájmál a földre, mert már észre, hogy a kezed bele él a biribe, vagy hasonló, hanem tehát ezzel a növekedést adó szeretettel szeretni a másikat. Tegnap mondtam misén, hogy ezt a sértődös böjtöt. Ugye elhatározom, hogy nagy bőt, nem fog megsértődni. Ezt ajánlom a hölgyeknek, ha esetleg van ilyen késztetésük időnként. Ugye igen, tehát a sértés, az mindig sértés szül. A hála pedig örömet. Ugye sokszor hibáztatjuk a másikat. Látjuk, ezt így volt ez a bűnbeesés után is. Hogy tegnap volt az olvasmány, hogy a bűnbeesés után Ádám nem vállalta a felelősséget. Évára mutatott. Ő adott nekem belőle, a gyümölcsből, de igazából Istent hibáztatta. Hát te adtad mellém az asszonyt, kvázi te vagy az oka. Tehát te nem vállalja a felelősséget. Igazából Istent hibáztatja. Igen, tehát a sértődöttségben ott van az, hogy elhiszem a sátán hazugságait, és talán magát Istent vádolom. Ja, tehát szeretet és engedelmesség nélkül nincs agape szeretet. Milyen egy jó férj? Fontos ez az abszolút és megingathatatlan hűsége feleségéhez. Hogy hisz a másikba. Hisz a másikba. Hisz a házasságában. Mert a házassága Istennel való szövetsége is egyben. És a házassága hiszi, hogy része Isten örökkévaló tervének. Beszéltem ezt, hogy kormányozni és szolgálnia kell a családját. És fontos a gyengétség is az ő részéről. Múltkor beszéltem a feleségről, a példabeszédek könyvéből ott, hogy milyen a derékasszony. Ugye a háziasszony szerepkörének látjuk, hogy rossz a reklámja manapság. Tehát éppen ezért érzik magukat rosszul esetleg benne. Tehát Isten hibát követett el, tehát én azt gondolom, hogy ez megint a kísértőnek a csábítása, ámítása. Ugye, hogy a feleség az otthonban látja a problémát, hogy otthon van, csak gyereket nevel, és ott van benne a lázadás. És ez biztos, hogy az ördög ámítása. Isten arra teremtette az édesanyját, hogy a személyiség bármilyen módon csorbát szenvedjen abban, hogy gyermeket nevel. Na, hadd mondjak valamit az anyósokról. Nem tudom, van egy tanyós. Anyósokról.
Mondhatod.
Aztán utána lehet mondani, hogy igazam van, vagy nincs igazam. Szóval általában a szülők jó kapcsolatban akarnak lenni a helyükkel, vagy a menyükkel. Valaki így mondta, igen, csak az a baj, hogy az első találkozás megviseli őket. Már amikor beállított a pattanásos képű gyerek, és azt mondja az apának, hogy elviszi az ő szeme fényét, a kislányát. Múltkor mondta nekem egyik apuka, amikor lánya született, azt, hogy már most utálom azt az alakot, aki el fogja vinni a lányomat. Neked tudja, hogy a szokott tehát hogy már tudom, 2 éves, de apuka már kezdi kiépíteni a géppuska fészkeket ott az erkélye. Ja, tehát, hogy Tehát, hogy elhagyni és új kapcsolatot, kapcsolat megszülethessen, te biztos, hogy nem könnyű. Tehát elfogadni a szülőnek, hogy már nem tartozik felelőssége a gyermekéért. És ez azért is nehéz, mert 20-30 évig együtt élnek. Együttélés után a házasságban sem tud elszakadni sokszor az a köldökzsinór, főleg a fiúk és az édesanyjuk között. Tehát számtalanszor láttam ezt már, ezt, hogy nem szakadt el a köldökzsinór, megmaradt. És tönkretette természetesen a házasságát az embernek. Ja, tehát fontos, hogy a gyerekek továbbra is tehát tisztelettel tartoznak a szüleik iránt, de ugyanakkor fontos, itt négyféle köteléket említenek, amit el kell vágni. Akkor, ha gazdagok a szülők, tehát amikor főleg az apuka, a pénzével próbálja sakba tartani a fiatalokat, hogy akkor kaptok, hogyha nem tudom, minden vasárnap jöttök, vagy nem tudom. Akkor másik, amikor a szülők utánzása. Alapvetően mindig is a szüleinket utánozzuk. Tehát ha majd megnézel, amikor veszekszel a gyerekkel, tehát ugyanazokat a szavakat használjuk sokszor, mint amit a szüleink használtak velünk. Tehát ott van a szülők utánzása, az anya főztje, az apa biztonsága, tehát ott van valahol. Aztán a harmadik a szülők véleménye. Tehát, hogy mit fognak mondani? A dicséret függvénye. És hát van, amikor a szülői kapcsolat pótléka van. Tehát mindenbe hozzájuk futnak. Mindenhez az apámhoz futok, tanácsért, vagy mindenhez az anyámhoz. Tehát fontos, tehát, hogy a szülők nem ellenségek. És a fiatalokban is otthon a vágy, hogy békében éljenek a szülőkkel. És éppen ezért nagyon fontos, hogy megtudjátok beszélni a problémákat. Fontos, hogy a bocsánatot is tudjanak kérni, ha kell. És ami nagyon lényeges, hogy a másik tudta nélkül, tehát a feleségem, férjem tudta nélkül, semmit nem beszélek meg a szüleimmel. Tehát volt ilyen eset, amikor az apuka lányának mondta, hogy akkor én azt gondoltam, hogy nem tudom, karácsonyra kaptok tőlem egy autót. És akkor hazament, és mondta a férjem, kézzet kapunk egy volt. És a férjem azt mondta, nem kérjük. Miért nem beszélted meg előtte velem? Tehát nagyon fontos, hogy a másik tudta nélkül semmit nem beszélek meg a szüleimmel adott esetben. És az is fontos, hogy a másikat ne ítélgessük a szülők előtt. Vagy ne engedjük meg, hogy a szülő bántsa a férjemet, vagy a feleségemet az ő háta mögött. Ilyen az is ajánlják, hogy érdemes megegyezni, hogy meddig maradunk náluk. Már amikor látogatón megyünk, és az otthon levő kezdeményez az indulást. Ne az, aki bekerült a családba. És ugye fontos, hogy legyünk előzékenyek a szülők felé, nagyszülők felé. És az anyós imája így hangzik, adj uram bölcsességet, hogy néha elharaphassam a nyelvemet. No, hát én most adnék 6 kérdést, amiről beszélgessetek. Ketten a házas párok, úgyhogy ezt jó lenne felírni. Na, az volna a feladat, tehát, hogy írd le, tehát mindenki először egyéni munkát végez saját maga, és utána a válaszokat összehasonlítjátok a házas párokkal. Tehát az első az, hogy szerinted melyik volt a házastársadnak élete legboldogabb pillanata? Mikor volt a legboldogabb? Ezt mindenki külön-külön, tehát maga leírja, és akkor utána megmutatjátok egymásnak, hogy mit írtál. A második ennek az ellentétje, mi volt életének a legfájóbb megtapasztalása? Mi volt az életében a legnehezebb pillanat?
De nem kapcsolatos?
Nem. nem feltétlenül. Lehet, hogy veled kapcsolatos, nem tudom. Jó, a harmadik, hogy szerinted mi a másiknak a titkos törekvése, vágya, célja.
Ezek a dolgok. Közeljövőben, bárhol jövőben.
Negyedik. Melyik a legmélyebb félelmei? Mi az, amit legjobban fél? Az ötödik. Szerinted mit értékel benned legjobban? Mit szeret benned legjobban? Hatodik. Mi a hobbija? És esetleg volna rá lehetőség, hogy valahol belekapcsolódj. És az utolsó, hogy szerinted melyik tulajdonságod az, ahol szívesen látna változást? Én rátok bízom, tehát ha működik az, hogy ha tudtok maradni, hogy akkor erre most szálljatok időt rá, hogy ezt végigbeszéljétek, ima írásra nem elfeledkezni, és akkor mit tudom én, tehát erről beszélni egy mennyi időt, 20 percet? Nagyon jó. Tehát, hogy egy 20 percet, vagy nem tudom mennyi idő kell erre, de azt otthon lehet még aztán folytatni, két nap. És akkor utána esetleg összeülni, hogy kinek mit jelentett ez a gyakorlat, vagy ez a beszélgetés. Jó, amit emlegettem ezt a könyvet, tehát akinek 1-től mondjuk 14 éves korú gyereke van, annak én nagyon ajánlom ezt a könyvet. Én tényleg most olvasom, és hihetetlen jó. Tehát kicsit amerikás, azon túl kell lépni, de nagyon az elején főleg nagyon dicséri magát a szerző. Nagyon el van szállva magától, de nem alaptalanul. Nem alaptalanul. Mert arról beszél, hogy hogyan változtassa meg gyermekét 5 nap alatt. Hétfőtől péntekig egy új gyerek lesz. És hihetetlen jó...
Egy gyerek 5 nap?
Jó dolgokat ért. Tehát például ilyeneket, hogy legyen következetes. Tehát, de felsorol izéket, tehát egész konkrét példát. Tehát most nem szeretnék ebbe belemenni, meg nem mindenkit érint ez, aki most itt van. Esetleg majd egy plusz alkalmat rászánok erre. Az 5+1, majd meglátjuk, hogy lesz a lehetőség, hogy csak erről a könyvről esetleg, vagy majd külön megkérdetünk valami szülősúlyt, és akkor erről a könyvről esetleg még egy-két alkalommal beszélni. De ha valaki meg szeretné venni, nagyon ajánlom, tehát Kevin Lehman, nem tudom, hogy kell ejteni, Péntekre új gyerek. Ez a címe, kiadó pedig mindjárt mondom.
Ha kell kezdeni?
Harmad kiadó. 2500 forint, nem is a világ. Megéri.